Jó estét kívánok mindenkinek! Visszatértünk, folytatjuk napi Talmud tanulásunkat, Dafa Yoimit, és a szombat traktátus, a Shabbat traktátus 9-es lapján tartunk. Mindenkit sok-sok szeretettel köszöntök. Ha jól láttok, jól hallatok, akkor kérlek, jelezzétek, jó a minőség, lehet látni, lehet hallani. Ma két elég érdekes témáról fogunk tanulni. Az elején egy kicsit nehezebb lesz. Az elején a küszöb kérdését fogjuk végigvenni. Ami kifejezetten egy szombati téma. A küszöb az milyen területnek számít. Viszont a lap második oldalán egy sokkal általánosabb dolog lesz. Ez pedig az ima elodázásáról fog szólni, mik azok a tevékenységek, amikhez hozzákezdhetünk közvetlen az ima megkezdése előtt, amikor eljött az ima ideje, és már neki látnánk imádkozni, akkor betolthatunk-e valamit az imádkozás előtt? Nehogy aztán a végén az legyen, hogy nem is imádkozunk, mert annyira belemerülünk mondjuk egy jó vacsorába, vagy egy fodrásznál, és így tovább. Ezek a témáink lesznek ma este, úgyhogy kezdjük is el, és előtte csak szeretnék még egyszer mindenkit megerősíteni. Ne izguljunk, ne aggódjunk, minden rendbe vesz. Végső soron Isten segítségével mindannyian egészségesek leszünk, és abból a nehéz helyzetből, amiben most vagyunk, abból is próbáljunk meg a lehető legjobbat kihozni. Mindenek előtt gondoljunk arra, hogy nincsenek véletlenek. A Baal Shem Tov, a haszidizmus megalapítója azt tanítja, hogy ha egy levél, egy falevél leesik az ágról, és az egyik oldalára esik, akkor azt gondolhatjuk, hogy ez véletlenül esett a külső oldalára, vagy a belső oldalára, de valójában minden az isteni akarat szerint történik. Nincsenek véletlenek az életben. Még az is, hogy egy falevél melyik oldalára, a belső vagy a külső oldalára esett le a fáról, még az sem véletlen, azt is az isteni kéz vezeti, az is Istennek köszönhető. Amikor így otthon ülünk, és egy kicsit be vagyunk zárkozva, együtt vagyunk azokkal az emberekkel, akik a legfontosabbak nekünk, és akikre amúgy pedig a legkevesebb időnk jut, akkor egyrészt használjuk ki arra a dolgot, hogy együtt legyünk velük, kicsit értékeljük, mik azok a dolgok az életben, amik tényleg fontosak. Olyan dolgok, amikre amúgy nem nagyon jut időnk a nagy rohanásban. Értékeljük egy kicsit át a dolgokat. És amit még értékeljünk át, az, hogy tényleg nincsenek véletlenek. Minden, ami velünk történik, annak van valamilyen oka, az örökkévaló vezeti a világot, és ahogy egy ilyen helyzetben kénytelenek vagyunk erre a hitre hagyatkozni, úgy erősítsen ez meg bennünket a hétköznapokban is, amikor majd a Jóisten segítségével nagyon hamarosan visszatérünk a normál ügymenetbe, a normál hétköznapi ügymenetbe, akkor is mindig emlékezzünk rá, hogy semmi sincs véletlenül, és mindig emlékezzünk rá, hogy mik az igazán fontos dolgok az életben. Próbáljuk meg egy kicsit az értékeinket újra elhelyezni. Na, és ebben is segít az, hogy mondjuk, ha naponta tanulunk, minden nap tanulunk egy kicsit a Tórából, ki a maga szintjén. Amikor például arról tanulunk, hogy a rabbik 2000 évvel ezelőtt azon vitatkoztak, hogy egy küszöb, az most minek számít? Ez közterület, magánterület, kármelit, felmentett terület, és nem értjük, hogy ennyire volt idejük, valaki meg is kérdezte tőlünk a tanulókörben, hogy hú, de sok idejük volt ezeknek a rabbiknak. Nos, hát igen, ez egy fontos kérdés, az ember mire szakít időt? Nekünk is nagyon sok időnk van. Még ebben a rohanó életben is egyre több időnk van. A kérdés az, hogy mire fordítjuk azt az időt. Amikor Tórát tanulunk, és rendszeresen Tórát tanulunk, mondjuk napi egy órát, akkor egyszer csak az egész világ és a nap másik 23 órájában történt dolgok egészen átértékelődnek, egészen más jelentést kapnak, egészen más fénytörésbe kerülnek. És ezért olyan fontos, hogy az ilyen dolgokra is fordítsunk időt, sőt, főleg az ilyen dolgokra fordítsunk időt, mint például, hogy egy küszöb, az minek számít, az közterület, magánterület, makomptúr, mert ez segít nekünk abban, hogy a nagy rohanásban ne felejtsük el, hogy mik az igazi értékek. Nos, hát akkor lássunk is hozzá a tanuláshoz. Sabá traktátus 9-es lap első oldala. Ugye az elmúlt napokban már többször volt szó a küszöbről, és az előző vélemény, amit a küszöb kapcsán említettünk, az az volt, hogy a küszöb az abban az esetben, hogyha ez nem egy önálló terület, ami azt jelenti, hogy nincs meg a 4x4-es alapterülete, és nincsen meg a 10-es, a 10 stefach, a 10 ökölnyi magassága, és azért nem tekinthető egy önálló külön területnek, akkor ez egy úgynevezett makomptúr, egy felmentett terület, ami se nem közterület, se nem magánterület, és ezért mind a házból lehet a küszöbre rakni, és a küszöbről elvenni, mind pedig a közterületről lehet a küszöbre rakni, és a küszöbről elvenni. Azt viszont tilos, hogy a közterületről lerakjak valamit a küszöbre, és utána a küszöbről fölemeljem és berakjam a házba, bár nem szegem meg a Tórának azt a tilalmát, hogy szombaton ne vigyek egy területről, egy státuszú területről, egy másik státuszú területről dolgokat, de mégis a rabbik ezt megtiltották. Tehát bárhogy is legyen, ez volt az első vélemény, hogy a küszöb az egy felmentett terület. Se nem közterület, se nem magánterület. Most viszont jön egy másik vélemény, és ezt a másik véleményt fogjuk kivesézni, ez egy kicsit komplikált lesz, és ezért majd a kamera segítségével egy-két rajzot is meg fogunk mutatni. Lássunk tehát hozzá. A chéri majunin az kupa misan mese stédes rőz. Bizmánsa peszach paszuach kelifnim peszach naol kalachóc. Azt mondta a chéri. A küszöb az kétféle terület is lehet. Ha egy olyan küszöbről beszélünk, ami az ajtón kívül van, akkor ha az ajtó csukva van, akkor a küszöb az a közterületnek a része, és a küszöb is közterületnek számít. Ha az ajtó nyitva van, akkor a küszöb része a magánterületnek, az ajtónyitással részévé válik a háznak, és ezért ez egy magánterület. Akkor a hénim szerint az a kérdés, hogy az ajtó nyitva van, vagy az ajtó zárva van. Ha az ajtó zárva van, akkor a küszöb, ami az ajtón kívül esik, az egy közterület. Ha az ajtó nyitva van, akkor a küszöb az magánterület. És erre azt kérdezi a Talmud, hogy kell ezt érteni? Tényleg a küszöb az akkor is magánterületnek számít, hogyha nyitva van az ajtó, hogyha nincs egy ajtófélfa, ami támaszza a küszöböt? Ugye egy küszöböt az támaszthat egy ajtófélfa, de az is elképzelhető, hogy egy ajtófélfán kívül esik. Most azt akarjuk mondani, hogy egy olyan küszöbről beszélünk, ami nincsen ajtófélfa, amitől az ajtófélfa is már körbefogja, és olyannak tekintető, amikor kinyitjuk az ajtót, mint hogyha a magánterület része lenne. Va amar rabachama bar gurya amar rav toich ha pesach tzorich lechi acher lehatiroi. Azt tanította rav, hogy a küszöbhöz, ahhoz, hogy a küszöb az egy magánterület legyen, ahhoz arra van szükség, hogy a küszöb az körbe legyen fogva az ajtófélfával. Mindjárt megpróbálom megmutatni a kamera segítségével, hogy miről van szó. Egy rajzol, ami itt van előttem. Megnézzük ezt a rajzot, akkor látjátok, hogy miről beszélünk. Ugye ezen a rajzon nincsen ajtófélfa. Itt van a két fal, de nincsen egy ajtófélfa, amitől körbe lenne zárva a küszöb. Itt lehet látni, hogy van egy kis ajtófélfa, ezzel a kis ajtófélfával, ha lezárom, akkor tekinthetem úgy, hogy ez a terület, ez egy magánterület. De mi van magával a küszöbbel? Az előírás az az, hogy a küszöb akkor válik az ajtófélfának, akkor válik a magánterületnek a részévé, hogyha a küszöbnek a belső felétől nézzük a dolgokat. Itt lehetnek különböző küszöbök. Tehát mondjuk ebben az esetben csak innentől befelé van magánterület. Hogyha ez a küszöb egy kicsit kijebb lenne, akkor onnantól befelé, a belső oldalától befelé lenne magánterület, és az beleértendő a küszöböt is. Akkor viszont ez itt a problémánk, hogy milyen küszöbünk, egy olyan küszöbről, ami nincsen, ha egy olyan küszöbről beszélünk, ami nincsen egy külön lehi, egy külön ajtófélfa, akkor mit segít az, hogy ki van nyitva az ajtó? Az nem tekinthető magánterületnek. De hi téma, de lézbe jár balárba. De ha amár a fháma bár gúrja, amár ráv tojka, persze háfapis, én bajár balárba, a cajk lehi áhélát írja. És azt mondja, ebben még az se segít, hogyha nincsen egy 4x4-es alapterülete a küszöbnek, mert ez a szabály, hogy a küszöb csak akkor tekinthető a magánterület részének, hogyha ott van, ha beljebb esik, ha van egy ajtófélfa, és beljebb esik, mint az ajtófélfa, ez a szabály, ez arra a küszöbre is vonatkozik, aminek nincsen 4x4-es alapterülete, és nem tekinthető egy önálló területnek. Amarevi huda, amarev, ahabász, beiszkupász, mavajaszkinan. Akkor erre az első válasz a következő lesz. Miről beszélünk itt? Nem egy háznak az ajtaláról, hanem egy sikátornak a területéről. Ugye beszéltünk róla korábban, hogy régen úgy építették a házakat, hogy a házakat egy... Nem, volt egy főút, mondjuk, és a főútról lementél egy sikátorba, amit körbe raktak házakkal, és ami tulajdonképpen egy zsákutca volt. Csak az utcára lehetett kimenni belőle. Akkor ez egy három oldalról zárt terület volt, ami tulajdonképpen közös tulajdona volt azoknak, akik körbe lakták. Úgy mondjuk, mint ha valaki járt Meásárimban, Jeruzsálemben, akkor is ugye be lehet menni egy ilyen sikátorba, ami körül vannak a házak. Ahhoz, hogy ezt a területet maximálisan magánterületnek tekintsük, két dolgot lehetett vele csinálni, vagy a bejáratához tenni egy ajtófélfát, vagy pedig a bejárata fölé tenni egy kereszt gerendát. Azt mondja erre itt Rav Yehuda, a mi esetünkben is milyen küszöbről beszélünk. Melyik küszöbről mondta azt Achérim, hogy az, ha nyitva van az ajtó, akkor a magánterület része, egy olyan küszöb, ami fölött van egy kereszt gerenda. És melyik részéről beszélünk a küszöbnek, nem az egész küszöb tekinthető magánterületnek, hogyha nyitva van az ajtó, hanem csak az a része a küszöbnek, ami a keresztgerenda alattól befelé esik, de ami a keresztgerendától kifelé esik, az nem tekinthető magánterületnek. Akkor még egyszer megmutatom egy másik, amiről beszélünk. Amit látjátok itt, akkor ugye ez maga a mavoly, ez a sikátor, ami köré képzeljünk házakat, és ha itt megnézitek, akkor látjátok magát a keresztgeren, az ajtót, ami befelé nyílik, és az ajtó előtt van a keresztgerenda. Most lehet látni ezt a szaggatott vonalat. A szaggatott vonaltól befelé az a magánterület, ha nyitva van az ajtó, kifelé mindenképpen pedig közterület. És ez jelenti azt ebben az értelmezésben, hogyha az ajtó nyitva van, akkor magánterület, hogyha zárva van, akkor közterület. Az a rész, ami az ajtón kívül esik, az közterület, az a rész, ami az ajtón belül esik, az magánterület. Akkor ez Rav Ashinak pontosabban Rav Yehudának a magyarázata. Rav Ashi amár, leolam vas pukas bajszaszkinan, gony se kéra, bestej kajrös, és én bekajra zuárba, ve én bekajra zuárba, ve én be emca, ve én bénzajn le zú, salajsa, ve de lesz be emca, peszach peszuach kelifnim, peszach nalakal a húc, azt mondja, én mondok neked egy másik magyarázatot. Itt igazából egy olyan küszöbről beszélünk, ami nem egy sikátornak a küszöbe, hanem visszatérünk az eredetihez, hogy ez egy háznak a küszöbe, és a ház küszöbe fölött van nem egy, hanem két keresztgerenda, és a két keresztgerendának van egyikben sincsen egy 4 tefachnyi szélesség, egy 4 tefachnyi, tehát egy tefach az 8 centi, tehát egy 32 centi szélesség. A két gerenda között pedig nincsen 3 tefachnyi szélesség, ezért az egész úgy tűnik, mint hogyha egy összefüggő gerenda lenne, az ajtó pedig pont a kettő között van, és azért amikor ki van nyitva, akkor az egész küszöb olyan, mint hogyha az ajtón belül lenne, amikor be van zárva, akkor olyan, mint az egész küszöb az ajtón kívül lenne. Akkor megmutatom ezt is egy rajzon, hogy érthetőbb lesz. Ugye itt látjuk, ez a ház. A háznak a bejárata fölött a
a küszöb fölött van két keresztgerenda, a két keresztgerenda között van a bejárat, maga az ajtó. Az ajtó, ha nyitva van, akkor az a része, ami az a befelé első keresztgerenda fölött van, az a magánterület. Ha az ajtó zárva van, akkor ez pedig azt jelenti, az a része, ami a külső keresztgerenda fölött van, az pedig a közterület. És így értelmezi ezt a ezt a Rav Ashi egy kicsit eltérően attól, amit Rav Yehuda mondott. De im hajsza a skupa gvajá szoror havárba hári zúrű suszlácva. Oké, akkor ezt a kérdést ezt lezártuk. Most jön egy másik probléma, még mindig a küszöb kapcsán. Mi van akkor, hogyha a küszöb az rendelkezik azzal a két feltétellel, amitől magánterület lesz, ugye nem győzünk hangsúlyozni, hogy nem attól magánterület valami, hogy van egy önálló tulajdonosa, hanem attól magánterület valami, hogy kiválik a közterületből, mitől és egy önálló területnek tekinthető. Mi a két alapfeltétele a közterületnek, hogy legyen egy 10 tefach magasság, egy 80 centi magasság, és legyen egy 4x4 tefach szélesség. Akkor mi a helyzet azzal a küszöbbel, ami 10 tefach magas, 80 centi magas, és legalább 4x4 tefach alapterületű. Akkor ez a küszöb, mondjuk például lehetett ilyen küszöbeket olyan helyeken látni, mint mondjuk Velencében, hogy a vizet ne engedjék be, akkor egy ilyen nagyon magas küszöbet építettek. Akkor ez a küszöb önmagában egy magánterület. Ha beljebb megyek, a ház az is egy magánterület. Kérdés az, ha van két magánterület, két rösszusza jachid egymás mellett, szabad-e az egyik rösszusza jachidból, az egyik magánterületből a másik magánterületre vinni? A Tóra törvénye szerint természetesen szabad, mert csak két ellentétes területről nem lenne szabad, ugye nem lenne szabad közterületről magánterületre, magánterületről közterületre vinni. Két magánterületről, ami két önálló státuszú magánterület, mint például a küszöb, egy nagy küszöb és a ház, akkor lehetne vinni, de a rabik mégis megtiltották. Ugyanúgy, ahogy megtiltották azt, hogyha van két lakás egymás mellett, akkor a két egyik lakásból átvinni a másik lakásba, tilos szombaton, éruv nélkül. Ezt meg lehet, szimbolikusan egy nagy lakássá lehet tenni, ahogy erről beszéltünk korábban, de önmagában van egy ilyen tilalom, hogy nehogy az egyik, ha az egyik magánterületről a másik magánterületre ne vigyünk. És ezért egy olyan küszöb, ami önmagában is magánterületnek lenne tekinthető, egy olyan küszöb, aminek van 4x4-es alapterülete és 10 magassága, erről a küszöbről a közterületről nem lehetne vinni, a magánterületre meg ugyancsak nem lehetne vinni, már nem tórai tilalom miatt, hanem a rabbinikus tilalom miatt. De szájlé rabbicok bárav dimmi, damar rabbicok bárav dimmi, amir haja rabbi meir kalmok, és át a mőjtse stére sűjsz, vehéne sűsz áhász, azt tanította rá Vicok Bárav Dimi. Minden olyan helyen, ahol látszólag két terület van, annak ellenére, hogy az van egy terület, milyen ilyen van. Kegoin a múlj brüssze jachit gvajász szarör havarba. Például, ha van egy nagy magánterület, mondjuk egy kert, és a kerten belül van egy magas oszlop, és ez a magas oszlop, ez 10 tefach magas és 4x4 széles, akkor úgy tűnik, mint a két terület lenne, mert van egyszer maga a magánterület, és van azon belül egy másik magánterület, ugye ez a Resusza Jachid, ez a széles oszlop. Akkor bár a Tóra szerint meg lenne engedve, hogy az egyik magánterületről a másik magánterületre vigyek, aszur le kátefalov, mégis tilos rátenni. A kátefalov az azt jelenti, nem csak rátenni, hanem rátámaszkodni. Mondjuk van egy nagy zsákom, a zsákot rátámasztani az oszlop tetejére. Miért? Nem azért, mert a Tóra szerint lenne tilos, hanem a rabbi tiltották meg. Miért tiltották meg a rabbi? Zérem is telvősus a rabbi. Nehogy az legyen, hogyha az emberek megszokják, hogy egy nagy kertben, ami körbe van kerítve, ott van egy kiálló rúd, ami önmagában egy másik magánterületnek számít ezen a magánterületen belül. Arra rá lehet támasztani a zsákomat, akkor azt fogják gondolni, hogyha egy közterületen mennek, és a közterületen van egy rúd, ami önmagában egy magánterület, akkor arra is rá fognak támaszkodni, vagy rá fogják támasztani a zsákjukat, ami viszont egy tórai tilalom. Oké, akkor ezzel a küszöb kérdést ezt lezártuk. és tisztáztuk, hogy a Hérim szerint hogy is működött ez a küszöb, ami ha nyitva volt az ajtó, akkor a magántelet része, ha zárva volt az ajtó, akkor a köztelet része, és azt is tisztáztuk, hogy mi van azzal a küszöbbel, ami önmagában egy területnek tekinthető. És a következő részben olyan dolgokkal fogunk foglalkozni, ami nem kifejezetten a szombattal kapcsolatos, hanem hétköznapokra is vonatkozik, és miért foglalkozunk vele itt? Azért, mert nagyon hasonlít ahhoz a témához, amit majd még részesebben fogunk beszélni, hogy péntek délután a szombatra készülve mik azok a dolgok, amiket lehet csinálni, mik azok a dolgok, amiben bele lehet kezdeni, mik azok a dolgok, amiben nem lehet belekezdeni. Most ehhez hasonlóan, amit majd a szombattal kapcsolatban részletesen fogunk beszélni, ehhez kapcsolatban ez igazából minden hétköznapra is vonatkozik. Miért? Ugye három imát mondunk minden hétköznap. Reggel, délután és este. A délutáni imának a legrövidebb a mondási ideje, és attól tartok, hogyha eljött a délutáni imának a mondásának az ideje, és én mégis belekezdek valamivel foglalkozni, akkor nehogy nagyon belemerüljek, és amikor belemerülök, elfeledkezem arról, hogy még nem mondtam a délutáni imát, és mire észhez kapok, már bejött az este, és lekéstem a délutáni imának az idejét. És ezért vannak bizonyos dolgok, amiket megtiltottak a rabbik a délutáni ima idejének a kezdetétől, egészen addig, amíg el nem mondtam az imát. Mik ezek a dolgok? Lóje se vadom lifne a szápor szamukhne mincha átsi iszpálet. Az ember ne üljön fodrászhoz délután, azelőtt, amíg el nem mondja a délutáni imáját. Mi az fodrász, ez egy hosszabb feladat. Az ember fodrásznál több órát is el lehet, hogy nagyon különleges frizurát akar magának. De az legyen, hogy leül, és mire befejezi a fodrász, már vége van az ima idejének. Lajikan és Adam le merhac, az ember ne menjen be a fürdőbe. Ugye a fürdőbe bemenni, az is egy hosszú folyamat, az ember megy a szaunába, bemegy ide, bemegy oda, ez egy hosszú-hosszú dolog. Nehogy ez legyen, bemegy a fürdőbe, és mire végez a fürdővel, addigra lemegy a délutáni ima ideje. Tehát ezért, amíg nem mondta a délutáni imát, ne menjem be a fürdőbe. Veloj lechel, és ne kezdjen egy nagy lakomába, ugyanígy. Veloj le burszuki, és érdekes, ne menjen be a cserjezőbe, a bőrcserjezőbe. Miért éppen a bőrcserjezést emeli ki a misna? A kommentárok azt mondják, hogy azért, mert ez egy olyan szakma, amikor cserjezik a bőrt, nem tudom, hogy cserjezik a bőrt, nem, sajnos ez a szaktudás nem áll rendelkezésemre. A kommentárok azból azt tanultam, hogy ez egy olyan folyamat, amit nem lehet munka közben abba hagyni. Vannak olyan munkák, amiket nem lehet félbe hagyni. Mint mondjuk egy sebész. A műtétet nem tudja félbe hagyni. És az ilyen munkáknál az ember ne kezdje el magát a munkát úgy, hogy nem mondta el az aktuális imát, mert lehet, hogy mire befejezi, vége lesz az ima idejének. Ugyanígy ne kezdjenek el a bírók, nem kezdjék el a bíráskodást, mert a bírósági döntés meghozatala is egy hosszabb folyamat. Mi van akkor, viszont már elkezdték. Ha valaki már bement a fodrászhoz, és már elkezdték vágni a haját, akkor hagyja abba, félkopaszon, menjen és imádkozzon. Vagy neki kezdett a bőr megmunkálásának, akkor mégiscsak hagyja ott, és szakítsa félve a bőr megmunkálását. Azt mondja, a Talmud nem, én mafsziki, nem kell félbe hagyni. Természetesen akkor, hogyha ha biztos benne, hogy be tudja fejezni az ima mondásáig, de amiatt ne fejezze be, vagy ne hagyja félbe, mert attól félünk, hogy el fogja felejteni, mert annyira belemerül. Oké. Mafsikin likrois krisma, ezzel szemben, amikor a smá mondásának az idejéről beszélünk, tehát mondjuk valaki a reggeli smá mondásának az idején elkezdeni a bőrcserjezést, vagy a fodrászhoz bemenne, akkor ha eszébe jut, hogy oly véj, a fodrásznál ma ott ül, már félig levágták a haját, és húha, most van a smá mondásának ideje gyorsan, akkor félbe kell hagynia, és el kell mondani a smát, és utána jön vissza a fodrászhoz. Miért? Mert a smá az egy tórai kötelesség. Ugye azt mondjuk, mondd el este, és mondd el reggel. A smá mondása az egy tórai kötelesség. Az imádkozásnak az a megadott időben való imádkozás, az, hogy van reggel, és hogy van délután, és vagy este, az nem egy tórai kötelesség, és ezért kevésbé kell, hogy elővigyázatosak legyünk. Oké, ez volt a misna. Most ugye maga a misna az a mincháról, azaz a délutáni imáról beszélt, és fölmerül a kérdés, hogy itt melyik mincháról beszélünk. Ugye a mincha, a délutáni ima, azt mikortól lehet mondani? Lehet mondani fél órával dél után. Ugye itt a dél az nem pont 12-t jelent, hanem a csillagászati delet, ami azt jelenti, hogy onnantól, hogy följön a nap, odáig, hogy lemegy a nap, ezt ennek megnézzük pont a közepét, és az a dél, amiről beszélünk. Most ezután fél órával már lehet mondani a mincha. De két minchát szoktunk megkülönböztetni egymástól. Van a nagy mincha, mincha gdoila, az, amit kora délután mond az ember, azért hívjuk nagynak, mert még sok időnk van elmondani a minchát a beesteledésig. És van a mincha ktána, az közvetlenül a sötéted vagy a szürkület előtt, a délután vége, késő délután, és az pedig kis minchának mondjuk, mert már kevés időnk van. A misna miről beszél itt? Mire mondja azt, hogy az ember ne kezdjen neki egy hosszabb munkának, a fodrásznak, a lakomának a mincha idején. Melyik minkáról beszél? A nagy minkáról, vagy a kis minkáról? A kora délutánról, vagy a késő délutánról? Hey, szamuch le mincha! Melyik minkáról beszélünk itt? Ileiman minchak dojla. Ha azt mondanád, hogy itt a nagy minkáról beszélünk, ami azt mondja, hogy kora délután a májloj, miért ne kezdjen bele? Ha ikasú húzbe jajm tajva, még van egy csomó ideje, és akkor nem kell ennyire aggódni. Itt kora délutánról beszélünk, hogy nyugodtan elmehetne a fodrászhoz. Ela szamuchli minchak tána. Akkor kénytelen vagyok azt mondani, hogy itt a misna nem a kora délutánról, hanem a késő délutánról beszélt. Ezzel viszont van egy másik probléma. Ha ez így van, akkor miért mondta a misna azt, hogy ha mégis belekezdtél, akkor nem kell félbehagyni. Imis chiluim afszikin, te hávet jöhtöd Rabbi Shimon Lévi? Ez szembe megy azzal, amit Rabbi Shimon Lévi tanított? Mert mit tanított Rabbi Shimon Lévi? Kíváncsi, gyáz, mánt filasz mincha, asszul adom sítom, klum köjdöm sészpál mincha. Azt tanította, hogyha eljött a mincha ideje, az emberek tilos kóstolnia is bármit, mielőtt elmondaná a mincha imát. Abból, hogy azt mondja, hogy még kóstolni is tilos, ebből arra következtethetünk, hogyha elkezdted az étkezést, akkor az igenis félbe kell adni. És a misna nem azt mondja, hogy félbe kell adni, szóval ha elkezdted, akkor nem kell félbe adni. Akkor nem lehet késő délután, nem lehet kora délután, mert akkor miért ne lehetne elkezdeni. Nem lehet késő délután, mert akkor meg miért mondja a misna azt, hogy nem kell félbe hagyni, ha már elkezdted. Laj, laj, lam, szamuch, lamichan, dajla. Valójában itt a nagy minkáról beszélünk, kora délutánról. És miért ne lehetne elkezdeni, amíg annyi időnk van? Szóval itt különlegesen speciális dolgokról van szó. Speciális fodrászról, speciális bőrcserézésről, speciális étkezésről. Mik a speciálisak ebben? Betis Pajres Bene Lassa. Ha megnézzük a fodrászt, akkor a Bene Lassa féle fodrászathoz tilos beülni. Ki volt ez a Bene Lassa? Talmud azt mondja, hogy egy nagyon különleges fodrász volt a Talmud időben. Ő volt az egyetlen, aki tudta, hogy kell a főpap haját vágni. Egy érdekes antropológiai dolog, nem tudjuk pontosan a főpap haja miben volt olyan különleges. A Talmud csak annyit mond, hogy a röjsöjselze, becádi karöjselze, valahogy úgy volt vágva a haja, hogy a teteje a fejének, a hajnak, a fej egyik oldalán, az egybe volt a kezdetével a hajnak a fej másik oldalán. Bármi is lehet, nem tudjuk pontosan, nincsen rajz arról, hogy milyen volt a frizurája a Kohen Gadolnak, de ez egy nagyon speciális frizura volt, ami nagyon hosszasan kellett vágni. Szóval egy ilyen speciális frizuravágásra tilos bemenni még kora délután is, ha az ember nem mondta az imát, mert olyan hosszan tarthat, hogy még a hiába kora délután van, nem fogja befejezni addig, amíg nem megy a nap. Akkor ez a mi a fodrászatot illeti. Mi a helyzet a merchátszal? Mi a helyzet a a fürdéssel, a fürdővel, közfürdővel, azt mondja, kule álma, de milsz de merch, azt mondja, egy nagy fürdésről van szó, mint van a nagy takarítás, voltak a nagy fürdés. A nagy fürdés az azt jelentette, hogy volt benne minden. Hajmosás, fogmosás, testmosás, melegvízzel, hidegvízzel, szauna. Szóval ez egy olyan hosszú folyamat, egy fél nap is lehet. És ezért, még akkor a délután is van, akkor is tilos, tilos belekezdeni, ha az ember még nem mondta el a délutáni imád, nehogy belemélyüljön, és a végén elfeledkezzen a délutáni imáról. Lőj le, ha beszudok dojló, és az ember ne egyen, mit jelent itt is a nem evés, azt jelenti, hogy ne egyen egy olyan nagy lakomába ne kezdjen bele, ami nagyon hosszú ideig eltarthat. És ugyanígy, lőj le din, és az ember ne bíráskodjon, ugye az ité, a bírósági folyamatot ne kezdjék el, amikor az kezdetén vannak. Miért? Mert az bizony eltarthat egy egész délutánt is, és azért hiába van kora délután, lehet, hogy mire végeznek, addigra már vége lesz a mincha ima idejének. Rav Ácha bár Jákob, de én mert leülöm, hogy tiszparizidon. Rav Ácha ezzel nem ért egyet. Azt mondja, nem kell, hogy speciális dolgokról beszéljünk. Nem kell speciális fodrászat, nem kell speciális fürdés, nem kell speciális cserjézés, nem kell speciális étkezés, nem kell speciális. Leülöm, hogy tiszparizidon. Beszélhetünk egy átlagos fodrászatról. Ullachit hila májlaja is. Miért van az, hogy az ember mégse üljön be a fodrászhoz kora délután? Ezért sem ma is szavérezzük, mert ott is van az esélye, hogy el fog törni az olló, és kell keresni egy másik ollót, és ott fog ülni félhajja, és akkor megvárja, amíg hoznak egy másik ollót. És a végén egy egész délután fog rámenni, és le fogja késni a délután ima idejét. Ugyanígy, hogy lejle merhatsz. Ne menjen be a fürdőbe. Lehazzia be, ami még akkor is, hogy ez nem egy nagy fürdés, csak bemegy egy kicsit a szaunában. Azt se csinálja. Miért? Hát hila a májla, ígzélesen mennyi szállat fel, nehogy az lenni, hogy bemegy a szaunába, és elájul a melegben, és a végén egy olyan hosszú folyamat lesz belőle, hogy az egész délután rámegy, és közben elment a délután ima ideje. Mert lőj le burszöki, és ugyanígy ne menjen be a cserézőbe, még akkor is, hogyha csak bemegy megnézni az árut, nem is dolgozik. Miért? Dilma chazib szeidab zivnau matrid. Mert lehet, hogy meglát valamit ott a raktárban, a bőrraktárban, ami nem stimmel. Ami veszteséget okoz az üzletnek, és elkezd ezzel foglalkozni, és hiába nem akar sokat dolgozni, csak bement benézni. De akkor is a figyelmét elvonja, és mire észhez kap, már le fog menni az délután ima ideje, és lekési az imát. És ugyanígy, amikor étkezésről van szó, vagy lőj lehőbe szudok tánna, az étkezése kell, hogy egy nagy lakoma legyen, ahhoz, hogy tilos legyen, mielőtt elmondja a délután imát. Egy egyszerű kis étkezésről van szó. Miért? Mert egy étkezést is el lehet húzni. És ugyanígy, lőj le din. Ugyanígy a ítélet, az ítélkezés, még akkor is az ítélkezés végén vagyunk, a bírósági folyamat végén, az is még elhúzódhat. Akkor itt tulajdonképpen miről beszélünk? Azt mondjuk, hogy hiába van szó kora délutánról, még kora délután is tilos belekezdeni olyasmibe, aminek a legkisebb esélye is megvan, hogy elhúzódik hosszan, és elfeledkezünk a délutáni imáról, akkor, hogyha az ember nem mondta el még a délutáni imát. Igen, mit mondott a misna? Ha viszont belekezdett, és itt most kora délutánról beszélünk, ha viszont már belekezdett a dologba, akkor nem kell abba hagyni. Mikor kezdődik a belekezdés. Mi masszájász hajleszti pajlesz. Például a hajvágásnak mikor van a kezdete? Amire a vávi misélnél piák ma pajlesz lesz a pari. Szóval onnantól, hogy az emberre rárakják a lepedőt. Ugye akkor is használtak egy lepedőt, úgy látszik, amit emberre ráraktak, hogy a haj az ne piszkolja össze. Csak érdekes, itt azt mondja, hogy nem a nyakára rakták a lepedőt, hanem a térdére. De ez lehet, hogy csak egy kifejezés, a térdére. Masszájász halasz be merhatsz, mikortól van a fürdés kezdete? Amara vávi misi adem afszloj himenoj, amikor leveszik róla a afártoj. Mert a fártoj az szó szerint azt jelenteni, hogy a kendőjét. Ugye az emberek ilyen, mint manapság az arabok, ilyen kendőbe jártak, és ha leveszi az első ruhalad arabot, a kendőjét, akkor már az öltözőben, akkor már elkezdte a fürdést. Más kommentárok szerint, a Rambam szerint például, itt ez a kendő, ez nem a fején levő kendő, hanem az alsó neműjére vonatkozik. Azt jelenti, hogy nem az első ruhadarab, az utolsó ruhadarab, amit az ember levesz, az a kezdete a fürdésnek. Masszai, ez halaszbe burgszi, mikortól van a kezdete a cserézésnek, mi se ígsebbénk, széfav, amikor a vállaira köti a munkaruháját. Masszai, ez halaszachila, mikortól van az evés kezdete, de van már misétől jadav, itt két vélemény van. Ráv szerint onnantól fog, hogy az ember kezet mos. Ugye az étkezés előtt kezet mosunk. Ráv Hanina, már misétől hagolira Ráv Hanina szerint onnantól, hogy kilazítja az övét. Az emberek nagyon szorosan kötötték az övet, de az étkezés előtt kilazították, hogy több férjen. Azt mondja, hogy lőj pligi, hallan, vehallehu. Azt mondja, a Talmud, valójában itt nincs vita a két vélemény között, hogy most a kézmosással kezdődik, vagy a lazítással. Az egyik az a babilóniaiaknak szólt, a másik az izraelieknek. Ugye a két helyen volt, a Talmud idején két helyen volt zsidó közösség, és Babilóniában volt az a szokás, hogy nagyon szorosra kötötték az övüket. Akkor az ő esetükben, amikor ők, akik szorosra kötik az övet, náluk már azzal kezdődik az étkezés, hogyha kikötik, kilazítják az övet. Na, mi esetünkben ez csak a kézmosással kezdődik. Amara báje, hani chavrim bavloi, ugye volt egy, korábban a Brachot traktátusban tanultunk róla, ugye van három ima, van a reggeli ima, a délutáni ima és az esti ima, és ezek közül ugye mindegyik miért van, miért ezt az időpontot határozták meg a rabbik? Szóval azért, mert a reggeli ima az a reggeli áldozatnak a párhuzama, a megfelelője, a délutáni ima az a záró délutáni imának a megfelelője, és az esti ima az pedig annak a megfelelője, hogy abban az időben esteni nem hoztak áldozatot, de nem az áldozathozatal ideje, de akkor égették el az áldozatnak a maradékai. És ennek megfelelően van a reggeli ima, délutáni ima és esti ima. És az esti ima ezért egy vita kérdése, hogy ez egy ajánlás, vagy ez egy kötelesség. És a babiloniai tanulmányban tanultuk, a Brachot traktátusban, hogy vita volt, hogy voltak, akik azt mondták, ez kötelesség, voltak, azt mondták, ez csak egy ajánlás. Manapság ezt mindenki megtartja, nincs különbség az esti ima, vagy a reggeli ima között, vagy a délutáni ima között. De abban az időben még voltak, akik azt mondták, ez csak egy ajánlás, ez nem egy kötelesség. Erre azt mondta a bája, Háné Hávrein Bavlai, azok a babiloniai barátaim. De Manda Amárt, Filasz Árvész, Rösusz, akik szerint az esti ima az csak egy ajánlás, nem egy kötelesség. Kivön de Sarelé Hamjoné, Loimatrachinelé, akkor az ő esetükben, mivel ők azon a véleményen vannak, hogy az esti ima az csak egy ajánlás, azért ha már kilazították az övüket, hogy fölkészüljenek az esti evésre, ivásra, akkor az már kezdésnek számít, és nem kell, hogy abba hagyják, vagy félbe hagyják, azért, hogy gyorsan elmondják az esti imát. Ulle manda amár hajva, matrechinen lej, erre azt kérdezik, a Talmud, miért mondod ezt az esti imával kapcsolatban? Ezek szerint, ha azon a véleményen van valaki, az esti ima egy kötelesség, akkor engem nem érdekel, hogy belekezdette az evésbe, félbe kell hagyni az evést, és el kell mondani az esti imát. Azt mondtad, hogy csak azok szerint nem kell félbehagyni, akik szerint ez egy ajánlás. Na de hát ez hogy stimmel azzal, amit itt tanultunk, hogy a mincha imánál is, ha valaki már elkezdte az evést, akkor hiába kezdte el az evést, ha már elkezdte az evést, hiába nem mondtam még a délután imát, a mincha imát, akkor is nem kell már félbehagynia, hogyha már kikötötte, kilazította az övét. Azt mondja erre, a Talmud mégis van egy nagy különbség. Haszamla sikha sikhrusz, haha sikha sikhrusz. Azt mondja, nagyon nagy különbség. Az esti étkezésben az emberek gyakrabban van, hogy kicsit eleresztik a hajukat, és meghúzzák az üveget, mint ahogy én most a szódás poharat, és berúgnak. És amikor valaki berúgik este, akkor tényleg az esti imát el fogja felejteni. A délutáni, a napközbeni étkezés nem gyakori az emberek az estebéd vagy az ebéd, az uzsonnal közben úgy berúgjanak, hogy teljesen kimenjen a fejükből a délutáni ima is. Ezért a délutáni ima esetében nem kell félbehagyni az étkezést, amíg nem mondtad el a délutáni imát, az esti ima esetében pedig félbe kell hagyni. én ámé, mi mincha kivendek félez mina, mirszesz, vagy lejasszenem is se, árvizek kinkülözöm, már árvizsz, lejasszenem vászenem is se, vagyis van még egy különbség. A délután már alig van egy kis időnk, és ezért az ember odafigyelsz, hogy juha, oké, gyorsan, akkor mondjuk el a délután imát, és nem lesz az, hogy belemerül az étkezésbe, és elfelejti mondani. Az esti ima esetén az ember azt úgy van vele, hogy jó, hát még itt az egész éjszaka, még ráérünk, és ezért pont ez az, ami miatt el fogja felejteni az esti imát, és ezért kell félbeszakítani az étkezést, akkor is, hogyha elkezdte, ahhoz, hogy elmondja az esti imát. Köszönöm szépen mindenkinek a ma esti tanulást. Holnap reggel találkozunk és folytatjuk reggel 7:30-kor. Addig is mindenkinek jó egészséget kívánok, vigyázzatok magatokra, minden jót!